Visszatértünk, ez itt továbbra is az A-ból B-be, a Rádió Café 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazinja, és továbbra is Ekés András a vendégünk, aki a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, de van egy ilyen neuralgikus téma, ami minden ilyen várostervezést meg távlati tervekben állandóan napirenden van, ez pedig a behajtási díj, vagy ahogy szokták mondani, dugódíj, és ugye rögtön ezt szerintem fogod pontosítani, hogy nem mindegy, hogy hogy hívjuk, mert más célokat szolgál egy behajtási díj, mint egy dugódíj, de a lényeg az, hogy ugye állandóan fölmerül, hogy most már itt be kéne vezetni, mert nagyon sok az autó belvárosba. Ez az, ami a standard kommunikáció szintjéig eljut. És akkor most megkérdeznek téged, hogy ez ennél mennyivel árnyaltabb?
Sokkal árnyaltabb, viszont ez egy nagyon erodált kifejezés, akár a dugódíjat, akár a behajtási díjat mondod, mert annyiszor vált már ilyen politikai szitok szóvá, és hogy aki egy ilyet bevezetne, az biztos, hogy nagyon-nagyon népszerűtlen lenne. Egyébként, ha jól emlékszem, annak idején Livingstone is nagyon népszerűtlen volt a londoni behajtási díjjal, és utána megválasztották, mert rájöttek, hogy sokkal könnyebb London belvárosában haladni, hogyha egyébként kifizeti azt a díjat, amit ki tudott fizetni, mert nem áll bent a dugó, viszont aki meg ezt nem fizette ki, vagy nem akartak fizetni, tudott más, például metróhálózattal sokkal könnyebben utazni. Tehát ez egy igazából kiszámítható feltételeket teremtett mindenkinek. Budapesten azt gondolom, hogy egy komoly mobilitás vagy közlekedési szabályozás az egyéni gépjármű közlekedésre mindenképpen szükséges lenne, és nagyon régóta szükséges lenne. Ebben rengeteg elszalasztott lehetőség volt. Nagyon sokszor be lehetett volna már vezetni egy olyan behajtási díjat, amelyik tényleg próbálja a forgalmat szabályozni, és nagyon komoly mondjuk környezetvédelmi szempontja is vannak. Amire kérdeztél az előbb, hogy mondjuk egy ilyen díj az milyen célokat tud szolgálni, van három fő kategória. Az egyik az, hogy egy ilyen nettó pénzgeneráló hatás, ha van dugó, ha nincs, ott átmész azon a ponton, akkor fizessél. De így indultak a véleményszerűen a 70-es években oszlói, meg még néhány, azt hiszem, északi városban, a talán Trondheimben volt a behajtási díjak, és akkor ott különböző városi nagy fejlesztésekre, közlekedési fejlesztésekre gyűjtöttek forrást, és akkor azokat szépen meg is valósították, teljesen transzparens módon. Tehát nem eltűnt egy ilyen nagy kalapban, és akkor megint valami, amiért úgy érzem, hogy fizetek, de nem kapok érte semmit. A másik kategória az a komoly forgalom vagy torlódás csökkentő hatás, ami azt tudja, hogy megfizetek egy díjat, akkor bemehetek, hogyha nem fizetem meg, akkor nem mehetek be, ilyen a stockholmi, meg ilyen a londoni, és ez nagyon komoly százalékban csökkentette a forgalmat. Aztán mindig az volt, hogy kezdtek hozzászokni az emberek, akkor újra visszatermelődött a forgalom, akkor megemelték az árat, akkor megint lecsökkent. Ennek volt egy ilyen függvénye, ami azért folyamatosan kezelni kellett, hogy a díj és a hatás az hogyan viszonyul egymáshoz. És a harmadik kategória meg a tisztán környezetvédelmi alapú, ugye ennek azért az értéke nagyon-nagyon megerősödött az elmúlt években, ahol az volt a cél, és ebben mondjuk a német városok már talán 2007-2008 környékén, vagy talán már előtte is elkezdtek lépni az úgynevezett Umweltzone rendszerrel, ahol lehetett előre tudni, hogy az adott városban, Németországban különböző dízeles meg benzines kategóriai járművek mikortól nem fognak tudni behajtani. És akkor erre föl lehetett készülni, hogy nekem van mondjuk egy 8 éves dízelautóm, akkor tudom, hogy még 3 évig tudok vele bejönni, de utána nem fogok tudni. Ugyanezt csinálják egyébként most a francia városok, és ebbe Párizs nagyon-nagyon élen jár, hogy szépen meg van határozva, hogy milyen évjáratú és milyen kibocsátási kategóriájú dízel, illetve benzines meghajtású autóban nem fogok tudni már bemenni. És akkor találjak arra megoldást, hogy én ezt az autót adjam el, vagy ha akarok, költözzek kijebb, ha ragaszkodom az autóhoz, de kiszámítható feltételei vannak. Szerintem ez a legfontosabb, bármilyen irányban is gondolkodik Budapest. Viszont annyira ugye megosztotta politikai, várospolitikai értelemben azért az ország, meg Budapest. Ha valaki most azt mondja, hogy behajtási díj, hát akkor arra kígyót békát fognak kiáltani.
Nagyon szépen fogalmazol.
Nagyon, próbálok. És ebben az a nehéz, hogy egyébként egy nemes cél lenne, hogy kevesebb autó legyen a városban. Önmagában látjuk, hogy a parkolás szabályozás nem oldja meg. Látjuk, hogy a motorizáció az nő, tehát egyre több autó vesz részt a forgalomban. Erre szoktam azt a hasonlatot mondani, hogy mondjuk a 8 előző évben, hogyha összeadjuk azt, hogy Budapesten és Pest megyében mennyivel lett több autó, tehát új autók meg másodkézből a piacra került autók, és ezeket egymás után tennénk, csak ezt a többletet és csak személyautóban, akkor Koppenhágáig érne a sor Budapestről. Előtte se tudtuk elhelyezni az autókat, mert nem erre találták ki Budapestet, és most meg pláne nem. És beszéltünk sokat arról, hogy milyen alternatívák kellenének, milyen fejlesztések, de az egyik oldalon, a másik oldalon kell valamiféle korlátozás, ami csökkenti azt a igényt, hogy Budapest belsejébe akarjál te beautózni, vagy ha igen, akkor mondjuk azt egyedül tedd.
Jó, pár dolog felmerült bennem. Az egyik az, hogy ha ez, hogy mondjam, kvázi alapvetés, hogy ez egyfajta politikai öngyilkosság egyet bevezetni, akkor a legnagyobb esélye ennek akkor van, amikor valakit megválasztanak, és holnap bevezeti, tehát hogy, vagy másnap. Mert akkor van idő arra, hogy hozzászokjanak az emberek, és esetleg megláthassák a jó oldalát is. Ugye ez akkor így viszonylag egyértelmű. A másik pedig, hogy lehet, hogy előbb-utóbb azért leszünk kénytelenek bevezetni ezt a dolgot, mert a környezetvédelmi problémák annyira fenyünkre nőnek, hogy egyszerűen nem lesz más megoldás. És nem forgalomszervezési, meg adózási, meg ilyen dolgok lesznek mögötte, hanem egyszerűen muszáj lesz tisztítani a városokon belül levegőt az autóforgalomtól.
Ennek azért van egy nagyon komoly szociális dilemmája azon, hogy teljesen igazad van. Ez pedig az, hogy mondjuk aki egy 20 éves dízelautóval jár, az nem azért csinálja ezt, mert ő ezt szereti, hanem azért, mert mondjuk neki ez az, amit meg tud fizetni. Mindenképpen olyan irányba kell gondolkodni, ami azért ezt a tényezőt figyelembe veszi, de tény, hogy a régi autók, régi dízelautók nagyon-nagyon brutál módon szennyezőek egy sokkal korszerűbbhöz képest. Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy arra kell figyelni, hogy mondjuk kizárjuk a 10-20 éves régebbi, vagy még régebbi dízelautókat, amik a brutál nagy SUV-okat, akár zöldrendszámos hibrid SUV-okat, azokat meg minden további nélkül engedjük, sőt még akár ingyenesé tesszük. Szóval ebben egy nagyon jó logikát kell kitalálni, hogy milyen módon lehet differenciálni a díjakat, meg a tiltás engedésnek a szabályozását.
Teljesen igazad van szerintem abban, hogy a zöldrendszámos SUV kategória az teljes tévedés. Tehát az önmagában harapó kígyó tipikus esete, de hogy alapvetően azért most már úgy az konszenzus van az ügyben, hogy belátták sok helyen, hogy nem oké a sok tonnás városi terepjáróra zöldrendszámot aggatni, és szerintem, vagy hát ugyan nagyon sok hír jön arról, hogy ezt meg fogják változtatni közeljövőben.
Legyen így
egyébként, igen, de biztos, hogy abban teljesen egyetértünk, hogy egy bármilyen szintű behajtási díjnak az implementálása az egy nem csak egy szakhatósági, meg egy szakvélemény alapján kell megtörténjen, hanem egy társadalmi hatásvizsgálattal is együtt kell járjon. De nem tudom, hogy ezt erre egyáltalán van-e bárkinek bármilyen indítatása, készülnek-e ilyen legalább olyan szintű tanulmányok, hogy megmondják, hogy hány olyan autóst érint, akinek régebbi típusú autója van, ami jelentősen környezetszennyezőbb, és mennyi pénzbe kerülne az, hogy segítsük őket, hogy lecseréljék mondjuk egy frissebbre, vagy helyette, hogyha ez a pénz sok, akkor mennyit kéne beleinvestálni a közösségi közlekedésbe, hogy kiválthassa az autóját?
Fantasztikusan jó helyen jár szerintem ezekkel a kérdésekkel, mert nem nálam, hanem úgy a gondolkodásban. Egyébként 2007-2008-ban készítettünk még egy tanulmányt, ami pont ezeket járta körül, hogy az akkor már ismert létező stockholmi, londoni, illetve német, meg milánói példákat hogyan lehetne szintetizálni, és hogyan lehetne nem egy az egybe bevezetni, hanem értelmesen átgondolva Budapestre alkalmazni. Szerintem akkor nem olyan sokon múlt, hogy ebből legyen egy megvalósítható projekt, de szintén a választások, amik szerintem ezt elmosták, illetve az, hogy nem volt meg ez sem a jogszabályi felhatalmazás, sem talán a politikai bátorság. Ez azóta sokszor előjött különböző időszakokban. Készültek mélyebb tanulmányok, elemzések is. Én azt gondolom, hogy egy fél év alatt egy ilyen munkát nagyon magas szinten össze lehetne hozni, hogyha ezt valaki akar, egyébként lehet, hogy készül ilyen, csak nincs róla információm. Azért mindenképpen az fontos, hogy tehát itt ezt úgy kell elképzelni, mi annak idején azt javasoltuk, hogy egyrészt legyen egy csomó megelőlegezett beruházás. Tehát mire ez az intézkedés megvalósul, azt lehessen mondani, hogy ezt átadtuk, megvalósult, segíti azt, hogy te ne autóval akarjál jönni. Ebből van, ami egyébként tényleg megvalósult, M4, 1-es villamos, néhány egyéb fejlesztés, de nagyon sok minden nem valósult meg. És azt is kell mondani, hogy egy transzparens rendszert hozunk létre. Tehát, hogy te befizetsz mondjuk 400 forintot, hogy bejöhetsz, vagy kilométer, vagy út arányosan fizetsz mondjuk, mert ma már ez a technológia is simán elérhető, akkor tudd, hogy a te 400 forintodat mire fogják fordítani. És amikor egyébként reális veszélyként megjelenik az, hogy mondjuk kiszámolja valaki, hogy ez naponta mondjuk 800 forintba fog kerülni, hogy beautózzon Budapest belvárosába is vissza, azon túl egyébként nyer azzal, hogy sokkal komfortosabban tud közlekedni, mert kevesebb másik autós között kell neki közlekednie, azon túl ez hirtelen nagyon hangos tud lenni, hogy milyen alapon kérnek tőle 800 forintot. És akkor érdemes megnézni azt, hogy egyébként milyen szerzett jogok vannak egyrészt a mindennapi autózásra. Nekem a kedvenc példám, ami mindig nagyon sok kerületben ingyenes vagy évi 2000 forint a várakozási engedély, tehát amennyire én ott lakóként, ott szavazóként az autómat tárolhatom akár a legértékesebb közterületen évi 2000 forintért, akkor szoktam kérdezni külföldi barátaimat, ismerőseimet, szakembereket, hogy szerintük mennyibe kerül Budapesten egy ilyen hely egy évre. És akkor azt mondják, hogy nem tudom én, 200 ezer forint, 500 ezer forint, és akkor nem hiszik el, hogy 2000 forint, hogy mit tudom én, 5,5 euróért, vagy 5 euróért megkapod ezt. Ezekből el kéne mozdulni, mert ezek a szerzett jogok egyébként brutálisak, mert mondjuk ugyanezt, amit megkapok 2000 forintért autósként, hogyha ott egy fizető parkoló autó állna, akkor mondjuk 1,5 millió forint összejönne egy év alatt. Na most hol kap 1,5 millió forintot mondjuk egy közösségi közlekedés használó, egy gyalogos, egy kerékpáros, sehol. Hol kap egy 100 ezer forint környékű éves bérletet? Sehol. Tehát, hogy itt ilyen szempontból, mikor mondjuk egy ilyen behajtási díjnál maradjunk, a 800 forintos példánál előjön, biztos nagyon hangos lenne, de közben meg egy csomó városban, és szerencsére Budapesten nem, de egy csomó városban nagyon drasztikus jegyáremelések voltak, mondjuk 20-30%-os jegyáremelések, meg bérletáremelések. Nincs igazán mozgástér, tehát hogyha maradok a közösség közlekedésnek, akkor meg kell fizetnem azt a díjat. És szerintem itt picit ilyen lobby érdek irányba menne el az egész történet, hogy mondjuk én nem tudom képzelni, hogy azért nagyon komolyan mondjuk az autót használóknak ez nem tetszene, de mondjuk hol van egy olyan, mondjuk a közösség közlekedést használóknak hol van egy olyan szervezete, aki azt mondaná, hogy már pedig ne legyen áremelés.
Szóval, ja, hogy a tömegközlekedők országos egylete. Valaki,
igen,
az nincsen. Jó, ezt értem, de akkor viszont kicsit játszunk el a gondolattal, minek kell történnie ahhoz, hogy valaki megmerje ezt lépni, egy politikai szereplő. Mi az a trigger, ami bekapcsolja azt, hogy jó, nincs tovább, és ezt meg kell csinálni. Van ilyen?
Szerintem ma Budapesten ez egy pénzügyi trigger tud lenni, és ez nem jó. Tehát, mit tudom én, olyan pénzügyi helyzetben van a főváros, hogy bevétel kell neki. Na, ez teljesen aláásna azt, hogy egyébként miért kell egy ilyen intézkedést megvalósulni. A környezetvédelmi triggerre szerintem nem vagyunk elég fogékonyak. Tehát 43 fok van nyáron, és nem örülünk annak, amikor mondjuk a városi betonfelületeken kell ezt eltölteni, hát majd jön a szeptember, és akkor lehűl. Én azt gondoltam, hogy ezek sokkal jobban kiváltják, és mondjuk elindulnak olyan beruházások, mint Bécsben, az ilyen különböző Kuhle-strasszék, ahol minden hűsít. Vannak erre lépések, de hogy kibírtuk. A torlódás trigger, nem trigger, mert amikor éppen még több autó lett volna, akkor jött mondjuk a Covid, az visszanyomta, aztán az abból eredő kicsit ilyen rugalmasabb home office, meg hibrid munkavégzés miatt azért ez úgy hiába nőtt a tulajdonolt autók száma, azért a forgalom legalábbis nem nőtt olyan mértékben, nagyjából így stagnál évek óta Budapesten, és ez sem egy trigger. Úgyhogy...
És nem lehet az, hogy egyszerűen tényleg megússzuk, mondjuk azzal, hogy a mikromobilitás még inkább jelentős lesz, vagy az, hogy még inkább lesz home office, és hogy egyszerűen nem is jutunk el arra a pontra még évtizedekig, amikor olyan mértékű lesz a forgalom, hogy be kell vezetni.
Mi az, hogy olyan mértékű? Tehát szerintem ez az izgalmas, hogy akár 10 éve is mondhatjuk volna, hogy olyan mértékű.
Oké, akkor azt mondom, hogy nem nő a forgalom tovább. Tehát most van egy szinten...
Akkor amögött van egy trigger, hogy miért nem nő a forgalom tovább, és azt egyelőre nehéz megbecsülni, mert azt mondom, hogy 900 forint lenne egy liter üzemanyag, akkor valószínűleg ez egy trigger lenne, vagy az, hogyha mondjuk a parkolási díjak még komolyabban nőnének, de mondjuk egy behajtási díj rendszerével a parkolási díjak azok szépen együttműködnének, tehát egyikbe beleérthető akár részben a másik, vagy bónuszokat kapsz mondjuk, hogyha te bejössz, és akkor mondjuk egy ilyen virtuális portfóliódon gyűlik a közösségi közlekedésre fordítható forrásod, és akkor én most mondjuk ezt kipróbálom. Ezek ilyen különböző kis triggerkék mondjuk azt. Nem látok én ilyen triggert.
Jó, tehát...
Leszámítva hogy pénzügyi oldalát.
Aha, oké. Jó, akkor viszont utolsó kérdést teszek fel, jó? És akkor ezzel zárjuk ezt a mai műsort, hogy szerinted, hogyha most lenne, és te dönthetnéd el, hogy nagyon sok pénzt mire költhetsz el, mi lenne a legfontosabb, amit a budapesti közlekedés javítása érdekében beruházásként megcsinálnál?
Hogyha ezt kivetíthetjük úgy, hogy Budapest és Agló,
levetítsük,
akkor pont a Budapest és Agló közti kapcsolatokban részben integráció, tarifa integráció, a szolgáltatások összehangolása, hogyha a nagyon sok pénz, tényleg nagyon sok pénz, akkor én elkezdem, nyilván egy hévjárműcsere és a HÉV projektek elindítása az mindenképpen fontos. Az, hogy a metrók megpróbáljanak minél kijebb jutni, tehát azért, megnézzük mondjuk egy déli pályaudvar a belváros, a 4-es metrónak a keleti pályaudvar egy belváros, Kőbány, Kispest az kicsit külváros, de Újpest központ megint egy azért ilyen határeset, egy átmeneti zóna, semmiképp sem külső terület. Tehát megpróbáljunk minél előbb elébe menni annak a forgalomnak, ami kintről be akar jönni, és olyan ajánlatokat adni a használóknak, hogy szállj át, mert ez neked jó lesz. Nem azért, mert büntetünk, hanem mert neked ez tök jó egyébként átszállsz. Az még jobb, ha el se indulsz otthonról, mert mondjuk már az Aglóba is komoly fejlesztéseket valósítunk meg, és értem ez alatt a tarifaintegrációt, meg azt, hogy mondjuk az elővárosokban sokkal jobb minőségű közösségi közlekedés legyen. P plusz erre valószínűleg relatíve keveset költenék, erről nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy ez nem egy csodaszer. Lokálisan jó haszna van, de nem szabad túlértékelni. És hát nagyon sok olyan közlekedéshez kapcsolódó közterületfelújításban gondolkodnék, ami szerintem nagyon hiányzik Budapestről, leginkább szerintem nem szemlélet, hanem forrásokok miatt. És kezdenék azért komolyabban az elővárosi vasutakkal is, tehát körvasútnak az erősebb bevonása, stb. De ez már...
Jó.
Ez már a sok pénz.
Most már nagyon sok pénzt elköltöttél elméletben, de legalább ez egyfajta prioritást láttunk abban, hogy mi lenne a sorrend. Viszont be kell zárjuk az adást, mert lejárt az adásidőnk. Én nagyon szépen köszönöm Ekés Andrásnak, hogy itt volt velünk a stúdióban, és remélem, hogy találkozunk még ebben a műsorban.
Köszönöm szépen a meghívást, és bízom benne, hogy találkozunk.
Most vége itt ezzel az A-ból BB-nek. 2 hét múlva ismét egy másik közlekedési témával folytatjuk. Addig is minden jót kívánok. Sziasztok!